A gyömrői gyilkosságok egyházi áldozatairól beszélgetünk. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. 1945 tavaszán történnek a gyömrői gyilkosságok. Egy kicsit nézzük meg tágabban, hogy ez a település, Gyömrő és a környéken bekövetkezett ügyek, eljárások, ezek mit is jelentenek, mi is történt itt 1945. februárja és áprilisa között a szovjet megszállás időszakában, és kik azok, akiket ez az ügysorozat érint.
Hogyha a gyömrői gyilkosságokról beszélünk, akkor a gyömrői járás településeiről kell megemlékeznünk, ahol 1945. február, illetve hát április, valójában szeptember között elkövetett gyilkosságokról van szó. A szovjet hadsereg árnyékában egy a hatalmat önkényesen magához ragadó, tulajdonképpen egy kommunista bűnözői csoport által elkövetett módszeres gyilkosságokról kell megemlékeznünk. 21 azonosított áldozatról tudunk, azonban a valóságban valószínűleg sokkal több áldozat lehet. Azt is ki kell domborítani, hogy nagyon sok holttest nem került elő, tehát tulajdonképpen 21 azonosított áldozatról tudunk. Az egyházi áldozatok között meg kell emlékezni Miklapál ecseri plébánosról, illetve Csaba Gyuláról, aki Péteri község evangélikus lelkésze volt, de a kiiktatandók között szerepelhetett még Prauze József gyömrői plébános, illetve Cser József segédlelkész, akit az eltűnt Mikla Pál helyettesítésével bíztak meg. De tulajdonképpen mi is történt? 1944. november 2-án érkezik meg a járásba a kiürítési parancs. Ezt egyébként a járás településein a legtöbb köztisztviselő szabotálja, tehát nem települnek ki ugye a nyilasokkal, illetve a német csapatokkal. 44. november és december környékén a járásban komoly harcok folynak, majd hát nyilván ugye, ahogy a szovjet hadsereg bevonul a járás területére, hadműveleti területté nyilvánítják magát a járást, a szovjet csapatok megszállják a járás községeit, illetve hát tulajdonképpen a lakosságot is felhasználják ugye a hadműveleteknek a sikeres folytatására, gondolok arra, hogy lövészárokásás, lőszerszállítás, tehát tulajdonképpen a lakosságot is kihajtják, illetve igénybe veszik a szovjet csapatok. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy Gyömrő városánál húzódott a Budapestet keletről védő Attila vonalnak az első állásrendszere, ezért olyan fontos, illetve ezért olyan heves harcok folytak itt a községbe. A harcok alatt ugye a bizonytalanság hónapjai mutatkoznak ugye a lakosság életébe, illetve nagyon fontos az, hogy ugye a régi, úgymond nyilas közigazgatás már nem, a debreceni ugye ideiglenes kormány hatája még nem képes ugye a rend fenntartására, és így tulajdonképpen a szovjetekre hárul a rendnek a fenntartása.
Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy a szovjetekre hárul a közigazgatásnak a fenntartása? Van ennek valami fajta távolabbi megfogalmazása, útmutatása, vagy itt helyben az ide érkező és helyben tevékenykedő szovjet katonai egységek vezetői azok, akik kézbe veszik a dolgokat? Mit lehet tudni a szovjet gyakorlatról, a szovjet metódusról?
A szovjet metódust a gyakorlatban véghez vitt hadműveleteket Mihály Nikolajevics Tuhacseszki dolgozta ki még az 1930-as években. Ugye ő volt az, aki kidolgozta ugye azt a tételt, hogy a szovjet csapatoknak egy elfoglalt területen viselkedniük kell. Az ő felfogásában az első lépés az igazán az erőszaknak az akadálytalan biztosítása volt. Ő ugye azt mondta, hogy az ellenség haderejének a megsemmisítése után következik a következő lépés, amely az erőszaknak az akadálytalan biztosítása volt. Miután az ellenség hadseregét szétverték, az utolsó emberig meg kell semmisíteni az ellenség haderejét, illetve a visszamaradó csapatokat, az esetleges partizán alakulatokat. Miután ez megtörténik, nem fejeződik be a háború, ez tulajdonképpen csak megteremti a feltételeit az erőszaknak az akadálytalan gyakorlására. Hiszen ő kimondta azt, hogy minden általunk bevett terület, ennek az elfoglalása Után az a terület már szovjet területnek minősül, amelyen megvalósítjuk a munkásoknak, illetve a parasztoknak a hatalmát, és miután ez megtörténik, a háború bázisát ki kell teljesen szélesíteni. Ez ugye azt jelentette, hogy a éppen fennálló közigazgatást az utolsó szár emberig le kell bontani, és miután egy terület már szovjet területnek minősül, így azokat az embereket, akik esetleg a régi közigazgatásnak a visszaállítására törekednének, ezeket az embereket blokkolni kell. Ezek ellen a belügyi, az NKVD alakulatok, illetve a szovjet katonai elhárítók, a SMERS alakulatainak nagy feladatok fognak jutni. Emellett nyilván nem csak a szovjet hadseregről kell beszélnünk, hanem nyilván a szovjet hadsereggel együtt érkező, ha úgy lehet mondani, akkor ilyen lumpen nyerészkedő kommunista elemek, akik segítik a szovjet csapatokat abban, hogy kik azok, akiket blokkolni, illetve kiirtani kell. És ha belegondolunk, akkor igazából ez történik a gyömrői járásban. Itt a szovjet csapatokkal együtt érkeznek, volt munkaszolgálatosok, illetve leszakadó, a szovjetekhez átállt nyilas személyek is, illetve hát különböző nyerészkedő alvilági figurák is csatlakoznak, valamint előbújnak nyilván ugye az illegális kommunista pártnak a tagjai, illetve az egykori 1919-es volt tanácsköztársaság alatti vörös katonák, illetve direktóriumi tagok. És ugye az előbb ismertetett elvek alapján megindul ugye a közigazgatásnak az újjászervezése. A közigazgatásba, illetve a rendőri, az ilyen kialakuló rendőri, rendfenntartó szervekbe ezek a bűnözői elemek beáramolnak, és igazániból ők fogják fönntartani a gyömrői járás területein, illetve a településein a rendet. Nyilván így rendőri, illetve a fegyveres szervezeteket a kezükben tartják. A szovjet igényeket rögtön elkezdik kiszolgálni, a lakosságot kihajtják aktamentesítésre, lövészárok ásásra, illetve közmunkára kirendelik. Sokszor egyébként a dokumentumokból kiderül, hogy erre a szovjet csapatok nem kérték föl ezeket az embereket, ők maguktól kezdték el ezekre a feladatokra a polgári civil lakosságot alkalmazni. Na most annyira messzire mennek ezek a figurák, hogy maga a szovjet 313. lövészhadosztálynak a komisszárja, Steinmetz Miklós kapitány is jelzéseket próbál küldeni Rákosinak. Steinmetz úgy gondolja, hogy aki egyébként hát nyilván a Szovjetunióból tér haza, egy szovjet politikai tiszt, mégis azt mondja, hogy ezek az emberek túl baloldaliak, és hát nyilván ugye a Steinmetz előtt áll ugye az a szovjet direktíva is, hogy igazániból itt nem rögtön a hatalom erőszakos átvételére kell törekedni, hanem tulajdonképpen egy átmeneti idő után kell a hatalmat megragadni. Ezek a figurák azonban hát túl baloldaliaknak minősülnek még Steinmetznek a szemében is. Azt mondja, hogy önkényeskednek, és inkább ártanak az ügynek, mint az ügyet szolgálnak. Azonban mégis ugye az történik, hogy a 49. gárda hadosztálynak a politrukja jóvá hagyja ezeket az embereknek a működését. Steinmetz egy levelet is ír Rákosinak, ugye azt tudjuk, hogy Steinmetz ugye később parlamenterként hal meg Budapest ostromában, ugye a német csapatokhoz küldik parlamenterként. Nagyon sokan egyébként azt mondják, hogy esetleg ez egy nyilván egy ilyen fun fact, hogy Steinmetz halálát is ezek a gyömrői figurák okozták, azonban én nem értek ezzel egyet. Steinmetznek a halála valószínűleg úgy következett be, hogy a gépkocsi egy aknára futott, és a légnyomás ölte meg, tehát ennyire messzire nem nyúlt el a gyömrőjeknek a keze. Azonban azt mondják, hogy Steinmetz Miklósnak a zsebében volt egy levél, amiben már Rákosi Mátyásnak jelzést küldött, hogy tulajdonképpen a gyömrői járás területén nagy bajok lesznek még.
Hogyan viszonyulnak a helyi kommunista sejtek, szervek, csoportok, gyömrő és a járás területén, és az ő szerepük miben nyilvánul meg?
Az ő szerepük abban nyilvánul meg, hogy a pillanatnyi kis hatalmukat próbálják körülbástyázni. Ahogy mondtam, ezek ilyen viszonylag alvilági figuráknak számítanak, nagyon összetartóak. Azonban beszélnünk kell ugye arról, hogy ugye a Magyar Kommunista Párt is egy óvatos taktikát folytatott. Ahogy itt Steinmetznél is említettem, ők is tudják, hogy nem pártolják a gyors hatalom átvételt, hanem elfben nyilván a szovjet metódust valamelyest figyelmen kívül hagyva, a közigazgatást meg kell hagyni, hiszen ilyen hatalmas számú közszolgát nem tudnak előállítani. Egy átmeneti időszakban gondolkozik a párt, hogy azt a bizonyos demokratikus látszatot igyekeznek fenntartani, hiszen ők úgy gondolják, hogy majd a döntés kikényszerítésére amúgy is ugye itt lesz a szovjet hadsereg. Azonban ugye kulcskérdésnek tartják ugye ők is azt, hogy a rendőrség, a polgárőrség, a nemzetőrség, vagyis a helyi fegyveres szervezeteket a saját embereik irányíthassák, és ez a gyömrői járás területén is így lesz, hiszen hogyha megnézzük a járás területén, talán egy-két nem kommunista párthoz kapcsolódó rendőr tartja fent a rendet, de ezeket, akik kisgazdák, illetve a szociáldemokrata párthoz húznak, ezeket nagyon hamar eltávolítják majd a járás területén. Nagyon fontos ugye azt is kiemelni, hogy az egyéb pártoknak a szervezkedési, vagy hát pártszervezési kísérleteit, ezeket nagyon gyorsan letöri ez a helyi galeri, hiszen azt mondják, hogy tulajdonképpen itt reakció van, illetve fasiszta szervezkedés indul be. Nagyon sokszor egyébként az történik, hogy amikor mondjuk a kisgazdapárt párgyűlést akar tartani, akkor fasiszta szervezkedés címén szólnak a szovjeteknek, és a szovjet katonák, illetve elhárítók letartóztatják az egyéb párthoz tartozó személyeket. Illetve az is előfordult, amikor például egy másik területnek a kommunista vezetéséhez fordulnak, hogy kiérkezik egy másik fegyveres alakulat, megpróbálja leszerelni a gyömrőieket, elmondják, hogy ők XY szovjet őrnagynak az emberei, tőle vannak menleveleik, a gyömrőiek pedig azt mondják, hogy nekik is van egy szovjet őrnagyuk, de nekik nagyobb őrnagyuk van, ezzel ugye azt próbálják mutatni, hogy tulajdonképpen ők inkább a szovjet kémelhárításhoz, illetve a szovjet belügyi szervekhez vannak bekötve, és így tulajdonképpen a hatalmukat meg tudják tartani a gyömrői járás területén. Az is előfordul, hogy például Tápi Jósű jegyzője mellett, a kivégzett Móri István mellett kiáll az egész község, például a helyi MKP tag is, Bugyi József is amellett kardoskodik, hogy Mórit meg kell tartani, mint jegyző. Ebben az esetben ugye az történik, hogy a gyömrőiek feljelentik Bugyi Józsefet, és még Bugyit fogják eltávolítani a pártból, illetve kirúgni a pártból.
Itt ugye egy gyilkosság sorozatról beszélünk, több mint 20 gyilkosságra kerül sor. Mi van ennek a hátterében, illetve mik lehetnek a gyilkosságoknak az indítékai?
Az indítékok között hát egyrészt ugye, és talán az első sorban kell megemlíteni, hogy a megszerzett hatalomnak a féltése, hiszen hogyha a régi közigazgatás, az úgymond régi közigazgatás visszaáll, akkor ez az új gyömrői elit számon kérhetővé válik. Nagyon fontos az, hogy az ideiglenes nemzeti kormány egy rendeletet ad ki, hogy az elmenekült tisztségviselők kötelesek visszatérni, a közigazgatást minden áron be kell indítani, sőt, ugye a visszatérő közigazgatásnak a tagjait, illetve köztisztviselőket, ezeket segíteni is kell, hogy visszatérjenek. Sőt, a szovjeteket is felkérik arra, hogy az elmenekült tisztségviselőket segítsék vissza a volt szolgálati helyükre. Nyilván, hogyha itt is visszatérnek az elmenekült tisztségviselők, akkor az új rendre nem igazán lesz szükség. Ugye vagyoni indítékok is vannak, hiszen ugye az áldozatok között tehetős emberek is vannak. Itt például Soponyai Gyurára kell gondolni, aki Gyömrőn egy egész jól menő éttermet vitt. Őt nyilván azért végzik, illetve azért is végzik ki, hiszen az éttermét már lefoglalták, minden vagyonát lefoglalták, és amikor Soponyai hazamegy, hogy hát szeretné a jogos tulajdonát visszaigényelni, egész egyszerűen kikísérik a tópartra és agyonlövik. Aztán a bosszúállás is benne lehet az indítékok között, hiszen ugye a korábbi személyi ellentéteket nyilván egy háború után, illetve egy háborús időszakban nagyon gyakran ugye büntetlenül lehetett fegyveresen rendezni. Benne van az önkényeskedés, hiszen egy idő után már a gyilkosságok olyan mérben történnek, hogy nagyon sok a szem, illetve a fültanú, illetve nagyon sok áldozatról például a gyilkosoknak az elejtett megjegyzéseiből lehet következtetni, illetve időnként ugye porszemek is kerülnek a gépezetbe, itt például Gróf Révai Józsefre gondolok, aki Rákosinak a menlevelével tér vissza ugye a gyömrői járásba, hogy a gyömrői járásbeli birtokairól élelmiszert vigyen föl Budapestre. Itt ugye a Révairól azt kell tudni, hogy hát amellett, hogy nyilván a Pázmány Péter Tudományegyetem filozófia tanára volt, válogatott sportember, egész jó kapcsolatokkal rendelkezett a Magyar Kommunista Párthoz. Elég, hogyha annyit mondok, hogy a mennyasszonya az Andrics Erzsébetnek a húga volt. Ugye Réva is lemegy Gyömrőre Rákosinak a menlevelével és támogatásával, mégis ugye őt is igazániból főbelövik itt a járás területén. Az Andics család is elkezdi ugye Révait keresni, és így is fényderül ugye ezekre a gyilkosságokra. Az indítékok között lehetségesek ideológiai indítékok. Egyrészt ugye a szovjetek felé egy megfelelési kényszer, hogy a szovjeteket mindenben megpróbálják szolgai módon kiszolgálni. Aztán ugye meg kell említeni ugye a kommunisták, illetve a Horthy korszak falusi elitje közötti surlódásokat, az áldozatok között nagyon sok a tisztségviselő, ugye az egyháziak, illetve ugye a birtokosok közül is többen kerülnek ki az áldozatok között. Aztán ugye az ideológiai indíték még ugye az egyházis vallás ellenesség, ezt ugye nyilván itt a kommunista egyház, illetve vallás ellenességről nem kell sokáig időznünk ennél a témánál. Osztályellentétek, illetve úrgyűlölet is felmerülhet. Azonban nagyon fontos kiemelni, hogy a tetesek többsége az nem szegény, illetve nagyon lumpen proletár elem, hanem a tetesek nagy része egyébként maga is iparos. Ezt valamelyest akár el is vethetjük. Felmerülhet ugye, hogy bosszú 1919-ért, azonban itt egy bökkenő van, hogy az áldozatoknak a többsége még nem volt olyan érett korban 1919-ben, hogy bármit tehetett. Itt kivételt képez majd Mikla Pál atya, akit 19-ben az ő cselekedeteiért később 42-ben nemzetvédelmi kereszttel tüntetnek ki. Aztán az indítékok között lehetséges az, hogy munkaszolgálatosok, volt munkaszolgálatosoknak a megtorlása. Ezt néhány tettes esetében igazolni lehet, hogy családtagjaikat deportálták, illetve az áldozatok az ő szerepüket tekintve a vészkorszakban az ő szerepük marginális volt, illetve nagyon sok áldozatnál éppen az, hogy szabotálták, illetve szabotálni próbálták, sőt volt olyan áldozat, aki tevőlegesen részt vett ugye az embermentésben is. Tehát tulajdonképpen ezt se lehet teljes egészében ráhúzni a gyilkosság indítékai közé. Aztán itt van az átöltözésnek a kérdése. Az elkövetők közül három lehetséges elkövetőnél szóba jöhet, hogy a Nyilas pártnak a pártszolgálatosai voltak, és ezzel az átöltözés, illetve ezekkel a gyilkosságokkal próbálták a korábbi tetteiket leplezni.
Hogyha gyilkosságokról beszélünk, akkor alapvetően az emberi élet kioltásáról van szó, de nyilván van ennek egy sajátságos módszere, brutalitása, bestialitása. Nézzük meg, hogy ez hogy nézett ki a gyömrői gyilkosságok esetében a mindennapokban, a valóságban. Mik voltak a gyilkosoknak a módszerei?
A munkamódszer, hogyha lehet így fogalmazni, akkor ilyen látszatnak a fenntartása volt. Ezzel kezdődik majdnem mindegyik áldozatnak a története, hogy az áldozatokat bekísérik a gyömrői főszolgabírói hivatalba, a háborulati tevékenységük igazolása, illetve kihallgatás címszó alatt, majd a főszolgai bírói hivatal pincébe zárják őket, egyeseket megkínoznak, aztán hirtelen fasiszta tevékenységgel kezdik el ezeket a személyeket vádolni. Az áldozatokat bestiálisan vallatják, illetve megkínozzák. Itt például ugye elég megemlíteni Acél Károlyt, akit úgy próbálnak később lepapírozni, hogy Acél Károly a börtönben a vizsgálat alatt öngyilkos lett. A jegyzőkönyvekben leírják azt, hogy a törött szemüvegével fölvágja a csukló ereit, majd amikor később Acélnak a holttestét exhumálják, akkor hát ugye az öngyilkosságnak a ténye az nem áll meg. Bestiálisan megkínozták Acél Károlyt, levágták a nemi szervét, és tulajdonképpen ennek az ervérzésében hunyt el, tehát nem áll az öngyilkosságnak a ténye. A vallatások, illetve a kínzások mellett nagyon sok áldozatnál egész egyszerűen előkerül az, hogy kirendelik kényszermunkára, ameddig lehet ezeket az embereket kényszermunkán dolgoztatják. A legalantosabb munkákat kell elképzelni, a lövészárokásás, aknaszedés, ugye a veszélyessége is benne van, hogy akár az életüket is ki lehet oltani. Miután már nem lehet őket használni semmire, akkor ezeket a személyeket legyilkolják. Kezdetben ugye törekednek arra, hogy a gyilkosság az éjleple alatt történjenek, aztán később már fényes nappal is történnek gyilkosságok, ezt majd később látni fogjuk, hogy akár szemtanúk előtt is gyilkolnak, itt nyilván ugye a félelemkeltés is benne van, a lakosság teljes félelemben tartása is szóba kerül. Voltak itt egyébként a kínzások után szabadon engednek, majd a hazaúton meglepve mészárolják le a földeken, félreeső helyeken. Egy idő után fontos ugye lepapírozni ezeket az eltűnéseket. A lepapírozás alatt azt kell érteni, hogy nagyon sokszor azt mondják, hogy az eltűnt személyeket egyébként internálták, vagy éppen átadták a szovjet hadseregnek, esetleg kiállítanak szabaduló levelet, és a szabaduló levelet lobogtatják az áldozatokat kutató rokonok előtt. Az aggódó családokat természetesen ugye ezekkel a lepapírozott dolgokkal igyekeznek félrevezetni, illetve ugye az is előfordul, hogy egyes családoknak azt mondták, hogy egész egyszerűen a rokonuk megszökött, vagy a szovjetek ismeretlen helyre vitték el. Illetve nagyon fontos momentum még ugye a munkamódszerben az, hogy az áldozatokat septében hantolják el, illetve hogy kifosztják ugye még ezeket az áldozatokat. Nagyon sok szemtanú arról tett tanúságot, hogy ismerős ruhadarabok tűnnek föl a járás területén. Például egy ismerős bőrkabát föltűnik, az asszony látja a férje bőrkabátját az egyik gyilkoson, illetve hasonló módszerek voltak. A hivatalos vizsgálatokat igyekeznek ugye eltussolni, illetve az is nyomon követhető a dokumentumokban, hogy a felettes szerveket szándékosan igyekeznek félrevezetni. Azt mondják, hogy a keresett személyt kihallgatták, elengedték, megszöktek, esetleg a szovjeteknél kell érdeklődni. Ugye itt is megemlíthetjük ugye Acél Károlyt, hogy hát tulajdonképpen az, hogy Acél Károly öngyilkos lett, tehát nekik semmi közük nincs a halálához. A rokonok, illetve az ismerősöket is igyekeznek megfélemlíteni. Nagyon sok hozzátartozó arról nyilatkozott a későbbiek folyamán, hogy tulajdonképpen azzal fenyegették meg őket, hogy amennyiben kutakodnak a szeretteik felett, akkor ők is hasonló sorsra jutnak. Aztán nem csak a rokonokat igyekeznek megfélemlíteni, hanem amikor beindul a hivatalos vizsgálat, akkor hatósági személyeket is, tehát például a vizsgálóbírót, illetve a törvényszéki orvostan szakértőt is halálosan megfenyegetik, illetve a törvényszéki orvos is elmondja, hogy igazán Budapestről neki egy testőrt kellett kirendelni, hogy egyáltalán a munkáját el tudja végezni, mert gyanús, hogy fegyveres tagok ulálkodtak állandóan körülötte, és nem érezte magát biztonságban a vizsgálatok alatt. Alkalmattán ugye a pártot is igénybe veszik, valamint a szovjeteket is sokszor hát ilyen takaróként húzzák maguk elé, hogy a felelősséget magukról elháríthassák. A kutatások során egyébként 21 azonosított áldozatról tudunk, azonban egyes források sokkal több áldozatról beszélnek. Sajnos ugye a vizsgált iratok, ezek mind a mai napig nem kerültek elő, így erről pontosabbat nem tudunk mind a mai napig mondani.
Mai műsorunkban a gyömrői gyilkosságok és az azban lévő egyházi személyeket érintő eljárások hátteréről beszélgettünk. Vendégünk Török Ádám történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.